Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből olvassuk Isten igéjét a harmadik részből, a 14. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levele harmadik részében a 14. verstől ezt olvassuk. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség a mennyen és földön. Adja meg nektek az ő dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Jézus Krisztus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az Úr Jézus Krisztusban eljöttél erre a földre. És köszönjük néked, hogy benne megmutattad nékünk szentségedet és szeretetedet is. Azt a szeretetet, amiről itt olvastunk az előbb. Köszönjük néked, hogy minél inkább megismerjük ezt a szeretetet, ami Krisztusban rejlik. Annál inkább megismerünk téged magad, és köszönjük te néked azt, hogy úgy ismerjük meg önmagunkat is igazán. Köszönjük te néked, hogy abban mutattad meg irántunk való szeretetedet, hogy elküldötted a te fiadat, hogy legyen engesztelő áldozat a mi bűneinkért, hogy nekünk érette megbocsáss, visszafogadjál magadhoz bennünket, és nem csak földi életünkben, hanem halálban és az örök életben is, az örök üdvösségben is velünk lehess, és mi veled lehessünk. Részesülhessünk minden ajándékodban, minden kincsedbe, amit nekünk terveztél, és oda akarsz ajándékozni. Köszönjük néked, Istenünk, a te örökké való, hatalmas szeretetedet, és köszönjük néked, hogy megvalhatjuk mi most azt, hogy rászorulunk erre a szeretetre, arra Krisztusban megmutatott, a keresztben megmutatott szeretetre, mert mi magunkat megváltani nem tudjuk, magunknak bűnbocsánatot és örök életet szerezni nem tudunk, magunk nem tudunk eljutni hozzád, hogy veled legyünk halálban és az örökké valóságban is. Mi tőled messze a kárhozat mélységébe születtünk, és ott is maradunk. De köszönjük te néked, hogy mégis hirdetetik nékünk a szeretet evangéliuma, és köszönjük néked, hogy ezáltal fölkarolsz bennünket, és a belévetett hitre, és az irántad való bizalomra sarkalsz hatalmas erőddel, ami munkálkodik bennünk. Segíts, hogy ma is érezzük ezt, és átéljük ezt a hatalmas munkálkodásodat, és add, hogy Jézus Krisztusban, ami a megváltónkban híve, hozzád térjünk, veled legyünk, téged imádjunk, előtted hódoljunk. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, szólj hozzánk a mai napon is, és áld meg így a mi szívünket, és segíts bennünket, hogy követői lehessünk mindannak, amire tanítasz. Köszönjük, hogy előtted állhatunk, és köszönjük, hogy alázattal és örömmel figyelhetünk te reád ezen az Isten tiszteleten is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, a 378-as énekünk 4. versét énekeljük. 378. énekünk 4. versét. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium.
Yeah.
Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből a 3. rész 17. verséből olvassuk. Krisztus lakék szívetekben a hit által. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr maga kérdez bennünket vasárnapról vasárnapra, hogy milyen képet készítünk mi róla, milyen képet ápolunk róla a szívünkben. A múlt vasárnap arra kerestük a választ, hogy Isten valósággal létezőnek, vagy csak valamiféle képzeletünk által létrehozott Istennek látjuk, aki csak úgy létezik, mint egy kép a kivetítő vásznon. Aki nélkülünk tulajdonképpen nem is létezik, tőlünk függ a léte. Kétségtelen, hogy a kultúránkban néhányan elkezdték ezt hirdetni, mások felerősítették, és már a tömegek gondolják úgy, hogy Isten csak bizonyos embereknek a vágy álma, fantáziájának a terméke, tudatának a projekciója. Remélem, hogy ti nem így gondoljátok, hanem úgy, hogy Isten valóban tőlünk függetlenül létezik, mint személy. Szent, szeretetteljes személy. Ma egy további kérdést hadd tegyen fel nekünk az Úr, arról, hogy mit gondolunk arról, hogy hol lakik ő? Hol lakik ő? Azért kell erről gondolkoznunk, mert a kultúránkban nagyon sokszor halljuk azt is, hogy Isten tulajdonképpen az emberben, az énünkben lakik. Minden ember, amikor megszületik, akkor már egy lényegileg isteni szikrát hordoz magába, amitől ő már eleve isteni személy. Így az emberben él, az emberben lakik az istenség. Hát nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, mint gondoljátok, de érdemes ennek a feltételezésnek is utána járni a Biblia szerint, és közben készen kell lennünk arra, hogy Isten lerombolhassa bennünk esetleg az erre vonatkozó hamis elgondolásainkat is, amiket hát hol a tévéből, hol a filmekből, újságokból, tanulmányainkból, költeményekből, meg nem tudom, könnyűzenei számokból szoktunk összecsipegetni. Nem jó az, ha ezekből épül fel a mi Isten képünk, és ne talántán hamis képet készítünk mi ő róla. Engednünk kell, hogy ő építse fel bennünk az ő képét, hogy ő tanítson meg arra, hogy kicsoda ő, milyen ő, hol lakik ő. Valóban az emberben lakik Isten, születésétől fogva. A felfogás gyökereiről szeretnék először egy pár gondolatot mondani. Olvasmányaim során arra lettem figyelmes, hogy a nyugati kultúrában ez az ember tulajdonképpen Isten gondolat több forrásból indult el és terjedt el, minden esetre annyira, hogy tömeges meggyőződésé vált, úgyhogy ha Istenről esik szó valahol, akkor az emberek reflexzerűen önmagukra gondolnak, és arra, hogy bennem lakik Isten. Valahol mélyen, a tudata alatt, vagy a kollektív tudattalamba, amiből kihajt az én személyiségem, abba kell látnom az Isten, de valahogy én úgy velem van, és én is vele vagyok, már eleve. Ez a gondolat, ez több forrásból jön, ahogy mondtam, de ezek csak másodlagos források, majd az elsődleges forrásról is beszélek. Mindenesetre az egyik másodlagos forrás a nyugati humanizmus, aminek a diadalmenete elkezdődött a reneszánszban, és utána a felvilágosodásban folytatódott, a legújabbkori diadal menete pedig a 960-as évekbe kezdődött, és hát azóta teljes virágjába itt szagolhatjuk. A humanizmus az lényegében, testvéreim, az, ahogy benne van az elnevezésében is, az embernek az abszolutizálása, az embernek a középpontba, a világ mindenség középpontjába helyezését jelenti. Korábban, még a középkorban nem annyira Isten rovására történt ez, az újabb korban viszont már egyértelműen Istennek a rovására. Tehát Isten teljesen kikerült a mindenség középpontjából, és az ember került oda. Ez a humanizmus. Hát miután ugye Istent sikerült a humanizmus eszméjének száműznie, és ezzel felszámolni az ő szent lényére épülő erkölcsi rendet, világrendet is, maradt utána egy úgy mondjuk immanens világ, egy önmagában lévő világ, a természetvilága, ami fölött, vagy amin kívül már nem áll senki. Csak ez a világ van, amit látunk, amit tapasztalunk, amit az ok és okozat törvénye, vas törvénye ural, és ami egy teljesen zárt egységet képez, mint egy gépezet olyan. Beszéltem már erről nektek. Ebben a világban lehet ugyan Istenről beszélni, de csak úgy, mint aki vagy ami a természetnek a mélyén rejtőzik. A természet mélyén rejtőzik. Benne van az élőkben, az élettelenekben is. Nem tudni pontosan, hogy személy vagy személytelen, de ő is része ennek a zárt, ennek az immanens természetnek, amiben mi is benne vagyunk. Ennél fogva bennünk lakik az istenség. Valamilyen formában, valami isteni szikrát hordozunk magunkban. Istennek egy darabját hordozzuk magunkban. A transzcendenst, így szokták ezt szaknyelven mondani, elnyelte az immanens. A magába lévő természetvilága beszippantotta, úgymond a transzcendenst, ahol Isten is van. Az már nincs, csak ez van, és akkor az Isten ebbe van valahol. Nem tudni személytelen, ebbe rejlik, ebbe, amit látunk. Magunkban nézünk a tükörbe, ott is a természet egy részét látjuk, mi is a természet egy része vagyunk, hát bennünk is, bennünk van valahol az istenség. Az biztos, testvérek, hogy egyszerűen a humanizmusnak köszönhetően az ember maga is ilyen isteni minőségre tett szert. Ő lett az alfa és az omega, minden dolgok mértéke, minden igazságnak és értéknek a meghatározója. Elsősorban önmaga számára, hiszen minden egyes ember egy kicsit Isten, és kicsit hagynék el mindenkit békén. De hát most itt vagyok én, és már a kifejlődött testvérek az a gondolkodás, az a mentalitás, nem is tudom, hogy nevezzem ezt, mentalitás talán a legjobb szó erre, hogy egy számít én, nagybetűvel, én. A magam élettörténetével, az érzéseimmel, a terveimmel, a vágyaimmal, a szükségleteimmel, és más nem is fontos. Isten se fontos, de az embertársam se fontos igazából, én számítok. Az embertársam annyira fontos, amennyire nekem hasznom van belőle. De én vagyok a fontos. A telefont kapcsoljuk már ki, valahol zörög. Csodálatos dolog, testvéreim, ezt látni, hogy egyszerűen mindent az ember a maga szempontjából értékel. Figyeljétek meg ezt a dolgot. Rám milyen hatással van ez? Nekem milyen hasznom van ebből, a fiúból, vagy lányból, vagy a házasságból? Nekem mit hoz a konyhára? Mennyibe szolgálja a pillanatnyi élvezetem? Nem korlátoz-e engem bármiben, nem veszi el a szabadságom. Minden magamon keresztül és magunkon keresztül fogunk fel az egész világot. A céljaink mindig önzőek. Azt nézem, hogy mik az én szükségleteim, és akkor azokat igyekszem minden áron kielégíteni. Nem nagyon vagyok tekintettel másokra, Istenre se természetesen, magamra vagyok tekintve. Tehát én vagyok az alfa és az omega, nem? Nekem az az érzésem, hogy tapasztaljuk ezt testvérek magunk körül, meg talán olykor-olykor magunkban is, hogy abszolút szabadnak érzi magát az ember mindentől és mindenkitől. Abszolút énközpontú, egoistának mondjuk ezt ugye. Abszolút autonóm, vagyis öntörvényű az ember. Csak magára van tekintettel, ezt úgy mondják, aszociális. Sokan eljutnak oda, hogy ilyen narcisztikus vonásokat öltenek magukra, hogy önmagukat szeretik, önmagukat imádják már tulajdonképpen. Annyira ez a mai embertípus, testvérek. Ilyen emberekből épül fel az, amit úgy nevezünk, hogy élvezett központú fogyasztói társadalom. Persze vannak kivételes emberek, vannak, akikre ez talán nem igaz ilyen formában, de mégis valahogy ez a jellemző, ez az én vagyok az Isten mentalitás. És ezt látjuk, testvérek, a filmekben és a regényekben. Talán emlékeznek Oliver Stone-nak erre a Tőzsdecápák című filmjére, amiben látjuk ezt a gátlástalan bankár réteget New Yorkban, melyik ebbe a mentalitásba élnek, szép nyakkendőbe, szép ruhába az életüket. Vagy Tom Wolfe-nak a Hiába valóságok mágiája című regényét lehet említeni. Ott is, de számtalan regény és film nyomja is még ezt, és még gerjeszti is az emberekbe ezt a fajta mentalitást. Akiknek nincsen már semmi mértéke, mert nem ismerik Istent, és nem tudják őt se a maga helyén kezelni, meg ennél fogva magukat se tudják a maguk helyén kezelni, és egyszerűen magukat istenítik az emberek. Ez a humanizmusnak, hogy így mondjam, a végállomása, lehet talán így mondani. Na most, testvérek, egy további forrásra is rámutatnék, ami nagyon előmozdította ezt az emberisten, az emberbe van az Isten, vagy istenség gondolatot. Ez a második forrás, ez mintha még rátett volna erre, amit elmondtam egy lapáttal. A nyugati kultúrát a 20. században, testvéreim, egyre inkább ellették a távol-keleti guruk, meg tanítók. Akik rájöttek, ugye őnekik ez a sajátosságuk, hogy ők már rájöttek arra, hogy ők istenek. És jár is nekik az ő isteni felsége megszólítás. Aki kapott ilyen könyvet mondjuk krisnásoktól, ott így van, hogy ő isteni fenségének, a nem tudom én kinek a könyve ez. Ezek a guruk, testvéreim, ezeket hurcolták itt az európai, meg az amerikai kultúrában is, például a Beatles együttes, a Maharishi Mahesh Yogit, akit a fiatalok ezrei bálványoztak utána, és tanította őket arra, hogy ti istenek vagytok. Ismerjétek fel, és akkor rendkívüliek lesztek. És más a Rajnes rabbi, illetve rabbi, guru, aztán itt volt ez a Sai Baba nevű guru, akinek úgy képzeljék a testvérek ezt, hogy ennek a Sai Babának 20 millió követője van világszerte, Magyarországon is, közöttünk is van, aki ismerte őt. Testvéreim, ezek az emberek mind ugyanazt az eszmét mondják, ezt a távol-keleti vallás filozófiát, miszerint a személytelen, az én tudattal nem bíró istenség, tehát egy személytelen istenről beszélnek, egy erőről, egy elvről, egy energiáról, ez mindenbe benne rejlik. A növényekbe, állatokba, emberekbe is. Az istenség szét van szórva, bele van olvadva a természet világába. És ez biztosítja azt, hogy egység van a világban, és mi minden mindennel egy tulajdonképpen. És nem csak egy rész vagyunk, egy különálló rész, hanem beletartozunk egy nagy egészbe. De az emberben is benne van az istenségnek ez a szikrája, és ezért maga az ember is Isten. Testvérek, ezt aztán átszűrték emberek, európai emberek a maguk európai gondolkodásán, például Hermann Hesse, az egy híres író, annak ő egyértelműen ezt befogadta ezt az eszmét, és elkezdte a regényeiben képviselni ezt a dolgot. És azt olvassák milliók, testvérek, Európa, és veszik be ezt a távol-keleti eszmét. nem tudom hányszor láttam már kiplakátolva itt Szegeden is, állandóan mindenféle ilyen távol-keleti emberek jönnek, és akkor nagy tanfolyamokat, és áradnak oda az emberek, 20-szor annyian vagyunk, mint itt a templomba, mennek, mert onnan jön a nagy bölcsesség hozzá. Még azt kell mondani, testvérek, hogy sokszor ez még a kereszténységen belülre is betör. Ismerünk olyan lelkipásztor testvérek, aki keleti könyve, keleti a filozófiát hirdeti a szószékről, ilyen keresztény nyelvbe csomagolja bele, de keleti filozófiát hirdeti. Van egy ember, egy baptista lelkész, akinek az a könyvének a címe, hogy Utazás a belső világba, megtalálni Istent magunkban. Egy másik lelkésztől olvastam, ilyen több ezres hallgatósága van, az nem Magyarországon él, hanem máshol, az arra biztatja a hallgatóságát, hogy mondjátok ki, hogy istenek vagytok. Amikor tükörbe néztek, engem lát az Isten. Amikor az Isten tükörbe néz, engem lát. Amikor én a tükörbe néz, én Istent látom. Ilyeneket mond a szószékről. Ez semmi más, mint ez a nézet. És ennek az ember-Isten gondolatnak egy nagy lökést adott a Jung és a Freud. Freud volt az, aki ugye kitalálta, senki nem igazolta, még ő se, azt, hogy van ilyen, hogy az emberben, hogy tudat alatti, ez úgy közhiedelemmé vált, hogy ilyen létezik, pedig nem létezik. A Biblia szerint nem létezik. Pszichológusok is vitatják, hogy létezik, de minden esetre ő kitalálta, és elkezdte mondogatni, és akkor utána hirtelen kinevezték az ember tudat alattiát ennek az istenségnek a lakóhelyének, hogy ott lakik az istenség az emberbe. Jung meg előállt a kollektív tudattalannak az elméletével, amit nem más, mint a keleti filozófiának egy ilyen pszichologizált változata, ami szerint az összes ember össze van kapcsolva valamiféle tudattalan által, ez a kollektív tudattalan, ez tulajdonképpen az, amiből minden személyiség kihajt, és ez, ami összeköt minket egymással, és amin keresztül még egymás személyiségébe is be tudunk hatolni, ez az istenség az emberbe. Testvérek, nyomják ezt az ideológiát, és hogy így mondjam, a csapból is ez folyik nekünk, és halljuk, mi is halljátok, én is hallom, hogy az ember Isten. Te ember, te egy Isten vagy. Nem te vagy az Isten, hanem te is egy Isten vagy. És így nézzük akkor magunkra. Na most testvérek, azt mondtam, hogy ezek csak másodlagos források. Még sorolhatnék egy-két forrás, de nem most sorolom, csak ismerjétek föl, hogyha ilyennel találkoztok, hogy miről van szó. Az elsődleges forrása ennek a gondolatnak kicsoda? Ha nézzük a Bibliát, a sátán testvére, ki kell mondjuk? Akivel az Úr Jézus ottan vitatkozott a pusztába, illetve nem vitatkozott vele, hanem legyőzte. A sátán volt az, aki odament az ősszüleinkhez, és mit mondott nekik? Ha rám hallgattok, olyanok lesztek, mint Isten. Ti is olyanok lesztek, mint Isten. És szegény Ádám meg Éva ugye bekapták a horgot. Isten ellen fordultak, és a sátán pártjára álltak, és nem lettek olyanokká, mint az Isten. Nem lettek olyanokká, egyáltalán nem lettek olyanokká. Sőt, még ember, az emberi méltóságukat is elvesztették. Ember alatti emberekké váltak, mert Istent megtagadták. De testvérek, megdöbbentő dolog ez, hogy azóta is a sátán, mintha nem tett volna le erről, hogy állandóan jön az emberekhez, és nyomja ezt az eszmét a fejükbe, csak lényeg, hogy az Istennel ne foglalkozzatok, az ő fiával ne foglalkozzatok, hanem ti nyugodjatok meg abból, hogy ott lakik bennetek az istenség. Megszületetek, már attól kezdve ott van bennetek. Ti istenek vagytok. És az ember pedig újra és újra, mint hogy az ősszüleink, bekapja a horgot. És elhiszi magáról, hogy ő benne ott lakik az Isten. És ő tulajdonképpen egy Isten. És kiírja az autójára, hogy az Isten mögött mész. Na most testvérek, a második pontra hadd térjek át. Mert ennek a felfogásnak, ha valaki ezt elfogadja, vannak következményei. Mik ennek a hogy tudnélik, hogy én vagyok az Isten, vagy egy Isten vagyok én? Mik ennek a felfogásnak a következményei? Na, mindjárt mondok egy pár következményt, testvérek, de ezek a következmények megint leleplezik azt, hogy mennyire a sátán áll emögött a gondolat mögött. Az első következmény az, hogy az ilyen ember elfordul a Biblia természet fölötti személyes istenétől. Elfordul Ábrahám, Izsák és Jákob istenétől, Jézus Krisztus atyától, aki a Bibliába szól hozzánk, aki teremtett, aki gondviselő, aki megváltó. Többet már nem kell az embernek ez az Isten. Megfigyelhető, hogy akik elfogadják, hogy én vagyok az Isten, azok nem fognak idejönni. Nem fognak Bibliát a kezükbe venni, nem fognak énekelgetni, imádkozni. Azoknak mindez teljesen mást jelent. Ki akar elfordítani egy embert a teremtőjétől és a megváltójától, ha nem a sátán? Aztán testvérek, másik következménye, az istenségében hívő ember kényszerűen el fog fordulni az Úr Jézus Krisztustól, mint Isten fiától. El fog fordulni az ő keresztjétől, az ő engesztelő áldozatától. Nem fog foglalkozni a bűnnel és a bűn büntetésének a kérdésével, a bűnbocsánattal se. Az evangéliumba vetett hit kérdése se lesz számára aktuális. Mindenre semmi szüksége nincsen, mert hogyan jut elő az istenséghez? Úgyhogy meditál, és ő magában megtalálja a meditáció során az istenséget. Magába leás az állítólag benne lévő Istenhez. Elég neki mélyre süppedni. Nem kell neki ahhoz, hogy az Istennel közösségre jusson, hogy Jézus, meg megváltás, meg kegyelem, meg semmi. Magába megtalálja. Ez az, ami testvérek már a mi gyülekezeteinkben is divatba jön. Már az én időmben és a teológiában állandóan vitatkozni kellett arról, hogy az imádság meg a meditáció az nem ugyanaz. Értitek? Hogy meditáljunk. Most már ott tartunk, hogy hívogatnak, ugye ezt is talán említettem, hogy hívogatnak mindenféle továbbképzésekre engemet. Menjek el, nem tudom melyik gyülekezetből, leteszünk az úrasztalára egy gyertyát, és a gyertya, így körülüljük az asztalt, és a gyertyába nézünk, és fogjuk egymás kezét, és meditálunk. Hol van ez a Bibliában? Mikor csinált ilyet bárki az Ószövetségben vagy az Újszövetségben? Ez tiszta keleti, miért meditálunk? Azért, hogy eljussunk a bennünk élő Istenhez. És megújuljunk a lelkészi szolgálatunkba, mondja a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkész pasztorációs intézetének a fővezetője. Mert ők szervezik ezeket a tanfolyamokat. Nem X meg Y, nem tudom honnan. Elfordul az ember testvérek, az Istentől is elfordul az Úr Jézustól, a keresztől, mindentől elfordul, mert magába ő megtalálja az Isten. És ott fogja keresgélni. Ki az, aki minket Krisztustól el akar fordítani, hanem a sátán testvérek? Hát a sátán az. És ha folytatjuk ezt a sort testvérek, hát az istenségében hívő ember, az most így mondom, a Bibliától is elfordul. Nem kell neki már a Biblia, értelmes szavakba szól az Isten hozzánk. Ugyan. Én lemélyedek magamba, és magamban megtalálom ezt az Istent, és kimondhatatlanul, szavak nélkül is kommunikálunk egymással. Én érzem magamban az Istent, én megtapasztalom az Istent, fölösleges szavakat hallanom, fölösleges aztán persze imádkoznom is, mert minek imádkozzak hozzá értelmes szavakkal. Én már sokkal magasabb szinten vagyok, mint hogy értelmes Istennek az értelmes szavaira figyeljek, és értelmes szavakkal válaszoljak neki. Hát én már belül magamba átélem, én beleolvadok az Isten, mert nekem nincs szükségem itt kommunikációra. Én élményeket, Isten élményeim vannak. Közvetlenül megtapasztalom az Isten, nem... Ez a kereszténységnek egy ilyen alapszintje, amin mi is itten úgymond lebzselünk, hogy olvassuk a Bibliát, meg utána hallgatjuk a magyarázatát, meg akkor próbálunk Istennek imádságba mondani valamit úgy, hogy az eszünket nem kapcsoljunk ki. Ez a kereszténységnek az alsó szintje, testvérek. Mondják nekünk. Az a magas szint, amikor belemélyedünk az Istenbe. Amikor megtapasztaljuk, amikor átéljük magunkban az Istent. És Isten élményünk van. Na hát, ki akarja, testvérek, ezt? Ki akarja ezt, ha nem a sátán? Ki akar minket a Bibliától, az értelmes imádságtól elfordítani, ha nem ő? És testvérek, tovább lépek. Egészen megdöbbentőnek tartom, hogy azok az emberek, akik magukat Istennek képzelik, egyszer csak elkezdik azt gondolni, hogy ők tudnak teremteni is. Tudnak teremteni is. Ez egy logikus, nem? Hát ha én egy Isten vagyok, akkor hát az Isten azt tud teremteni, hát akkor én is tudok teremteni. Hallottatok már pozitív gondolkodásról? Ugye az alapmeggyőződés, hogy a gondolat vezérel mindent, és a gondolatból jön minden. És gondolják, akkor gondoljál negatív dolgokra, meg fog valósulni, materializálódni fog. Gondoljál pozitív dolgokra, meg fog valósulni, materializálódni fog. Erősen kell gondolnod. Erősen, koncentráltan csak jó dologra kell gondolnod, ha nem akarod, hogy rossz dolgok történjenek veled. Egy hányszor testvérek a menedzsereket, amikor képzik. Nehogy arra gondolj, hogy sikertelen leszel, arra, hogy sikeres leszel. Erre koncentrálj. Mondd el magadnak a tükörbe százszor, hogy te milyen sikeres ember vagy, és milyen szép ember vagy, és szép leszel, és sikeres leszel. Mondd el magadnak, hogy gazdag leszel, és gazdag leszel. Csak ismételgesd. Mert meg fogod valósítani ezt a dolgot. Értitek ezt? Megdöbbentő, és aztán utána ezt még elmélyítik, mert azt mondják, hogy ezt még lehet fokozni az erőnket, az isteni teremtő erőnket, hogyha még vizualizálunk is. Nem csak, hogy gondolatilag koncentrálunk valamire, sokszor elmondunk valamit, hanem még megjelenítjük magunk előtt a képzeletünkkel. Na, nem akarlak ebbe beavatni nagyon benneteket, de jelenítsétek meg azt a Mercedes-t. Képzeljétek el, C-osztály, vagy azt a nyaralót a tengerparton. Ne csak koncentráljátok, hogy azt el akarjátok érni, hanem láttassátok magatokkal ott, és egyszer csak, amit láttatok, a vizualizációnak ereje van, és át fogja ültetni a valóságba az ember azt, amit elképzelt. Sőt, még erre is rátesznek egy lapáttal. Mondjátok ki! Mert a szavaknak is ereje van, hát Isten is a Bibliából, ugye, hát ő is úgy teremtett, hogy kimondta. Nekünk is ki kell mondani. Mercedes, nyaraló, milliók, ki kell mondani, és a szavak erejével megvalósítjuk. Hát Istenek vagyunk, nem? És előállt testvérek a Norman Vincent Peale, egy lelkész Amerikában, már nem mostani, hanem régebbi. Egész Amerikát ő tanította meg a pozitív gondolkodásra. Azért olyan pozitívek az amerikaiak, mert Norman Vincent Peale lábainál ülnek. Aki azt mondta, hogy úgy töltötte meg a templomot, prédikált, őt lelkipásztorolt, úgy prédikált, hogy előtte vizualizálta ugye koncentrált, és vizualizálta a tele templomot. Azért van itt annyi üres hely, mert én nem csinálom. De ő csinált, és akkor megtelt a templom, mert a vizualizáció erejével ő meg tudja tölteni a templomot, mondja. És te is meg tudod csinálni. Innen jön ez a, te tudod, te meg fogsz vele birkózni, amit az amerikaiaktól mindig hallunk. Meg már most a németektől is újabban. Meg tudod csinálni. Legyél optimista, azt mondják erre optimizmus, de nem, ez varázslás, testvérek. Ez a varázslás, amikor az ember ezzel próbálkozik, hogy a körülötte élő valóságot megpróbálja átalakítani. Agnes Stanford nevű másik jólélek, drága hölgy, ugye, ő azt ecseteli az egyik könyvében, hogy a gondolatainak az erejével tudja a gyerekeit irányítani, amikor nincsenek jelen, ugye messze vannak tőle iskolába, itt-ott-amott, hogy ő a gondolatai erejével tudja irányítani őket. Hát milyen csodálatos, nem? És akkor jöjjenek az emberek, hogy hú, milyenre képesek vagyunk. Hát csináljuk, hát tanuljuk meg ezt a technikát, és megtanulják a varázslást. Ki akarja ezt, testvérek? Sőt, az, hogy az ember Isten és teremt, hát most már még ennél is durvább dolgot mondok nektek. Mert manapság, ha elgondolkoztok, szerintem aznak vagyunk tanúi, hogy ez az önmaga istenségébe hívő ember az egész világot újra akarja teremteni. Az egész világot egy új rendbe akarja áttenni. Isten teremtette ezt a világot, és mondta, hogy legyen férfi, és legyen nő. Ugye? Ez a rend. És akkor jön az ember ma, mit mond? Férfi, nő. Mi az nekünk? Csak kettő? 90-valahány nem kell. A gender, ugye? Elmélet, a gender ideológia. 96? Úgy tudom, itt tartunk. 96 nem. Átírjuk, amit Isten teremtett. Nem érdekel. Isten megmondta, hogy a szexualitásnak hol a helye például. Jön az ember, házasságban. Még mit? Azon kívül, a mellett, a fölött, az alatt, mindenhol. Csak ne a házasságba. Ezt is átírjuk. Jön az ember, testvérek, Isten mit mondott? Legyen házasság. Egy férfinek és egy nőnek az élethosszig tartó szövetsége. Jön az ember, az istenkedő ember, és mondja, házasság? Ugyan már, túlhaladott intézmény. Nyitott házasság, meg élettársi kapcsolat, meg férfi, meg nő, ugyan már két azonos nemű ember is hat házasodjon össze. Az is nevezzük házasságnak. Most nem folytatom, testvérek, figyeljétek meg ezt a dolgot, hogy Isten, amit megteremtett, jön az ember, a magát Istennek képzel ember, és azt mondja, az egész világot mi újra teremtjük. Itt egy új világot fogunk létrehozni. Nem jut eszébe közben, hogy ezzel már Hitler is megpróbálkozott, meg Stalin is ugyanezzel próbálkozott, mert ma is megpróbálkozunk. Hullahegyek maradtak, vértenger maradt, nem baj, mi újra próbálkozunk vele. Létrehozni egy olyan világot, ami Istennel szöges ellentétbe áll. Döbbenetes, testvérek. Mint hogyha a sátán az ember által akarna egy új világot teremteni. És az ember odaadja magát neki, mert azt hiszi, hogy ő az Isten. Istenkedünk, testvérek. Közben szerintem azt is érzitek, ha nem is tudjuk esetleg így megfogalmazni, de érzitek magatokból, hogy valami nagyon nem jó irányba megy. Én sokszor találkozom most már emberekkel, akik síránkoznak, hogy hova megy ez a világ, tiszteletes úr, és nem tudom, hogy hova megy, illetve tudom, hogy hova megy. Megy oda, ahova a sátán viszi, testvérek, a nagy káosz felé halad. De majd az Isten is jön, mert ő teszi föl azért az ire a pontot. De ezek a horrorfilmek, amiket olykor-olykor ugye láthatunk a tévében, ezek mindig figyeljétek meg, hogy mindig arról szólnak a félelmeinkről. Hogy valahol van valami félelmetes, és az leselkedik ránk, és valamikor ránk fog ugrani, meg szét fog tépni minket, meg le fogja tépni a kezünket, lábunkat. Félünk és reszketünk, mert nem tudjuk, hogy mikor, hol. Ezek nem csak fantáziálások, testvérek, ezek reális félelmeket fogalmaznak meg. Azokat a félelmeket, amiket az emberek ma már kezdenek itt-ott érezni, hogy valami baj lesz, és nem tudjuk, hogy honnan és mikor fog bekövetkezni, de valahonnan be fog következni, és szorongunk a lelkünk mélyén, és rettegünk. A félelmeinkről beszélnek ezek a filmek, testvérek. És tényleg úgy van, hogy mintha egy vonaton ülnénk, ami rohan, egyre gyorsabban megy, vágtázik át a váltókon, és a simpáron rohan, és nincs vezetője. Úgy tűnik, hogy nincs vezetője. És mi nem tudjuk leállítani, hiába húzgáljuk a vészféket, nem megy, testvérek. Teremtünk magunknak egy olyan új világot, hogy belegebedünk. Ki akarja ezt? Nem sorolom tovább, testvérek. Az Istenkedünk, és ennek magunkat Istennek gondoljuk, és le kell utána vonni a konzekvenciáit. De mit mond a Biblia? Mit mond erről a Biblia, testvérek? A Biblia Istene valóban az emberben él, születésétől kezdve? Hát nem, testvérek. A Biblia semmi ilyesmit nem mond. A Biblia Istene a mennyben van. Mi atyánk, ki vagy? A mennyekben. Jézus honnan jött ide? A mennyből szálltam le. Hova ment vissza? A mennybe ment vissza. Honnan fog eljönni? A mennyből fog eljönni. Honnan várjuk őt? A mennyből várjuk őt. Ezerszer olvashatjátok a Szentírásban. A menny az Istennek a lakóhelye. Most nem megyek ebbe mélyen bele. De ott van, és mi oda nem tudunk eljutni. De ő tudta, hogy mi nem tudunk oda eljutni. És ezért ő eljött hozzánk. Biblia így mondja. Eljött hozzánk, testvérek. Hogyan jött hozzánk? A kijelentésben, a kinyilatkoztatásban, ami a Biblia, testvérek. És utána még nem csak a Bibliába jött, hanem jött hozzánk Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban a Názáretiben is földre jött az Isten. És miután ez a Jézus visszament a mennybe, utána Isten újra a Bibliában szólt, a kijelentésben szólt. Hogyha mi keressük, hogy hol van az Isten, testvérek, hol keressük? Magunkban keressük? Nem. Jézusban keressük. És mivel Jézust, hogy így mondjam, itt nem tudjuk megragadni máshol, ezért a Bibliához jövünk. Mi a Bibliába keressük Istent. Hol lakik Isten a számunkra? A mennyben és a Szentírásban lakik. Ezt jegyezzétek meg. És akkor már nem nagyon tévedtek el. Nem magatokba keressétek az istenséget, mert nincs. Nincs bennünk. A Biblia elmondja nekünk, hogy Isten teremtő, és úgy teremtette meg a világot, hogy kívül maradt rajta. Isten nem olvad bele a világba, a természetbe, kívül maradt rajta. Hiába keressük ott, ahol nincs. Ott kell keresni, ahol van. És ő azt mondja nekünk, hogy hol keressetek? Nézzetek Jézusra, és hol nézünk Jézusra? A Biblia tükrében. Nekünk nincs más testvérek, ahol Istent megtalálhatjuk, csak az objektív Bibliánk, ami előttünk van. Itt találjuk meg, testvérek. Hogyha találkozni akarunk vele, a Bibliához jövünk. És itt halljuk meg az ő hangját. Ha beszélni akarunk hozzá, akkor imádkozunk hozzá. Értelmesen imádkozunk hozzá. Isten elmondja, testvérek, azt is nekünk, hogy ő vele meg kell békülnünk. Mert nemhogy nem vagyunk istenek, hanem ahogy mondtam, ember alatti emberek vagyunk, mi Isten ellenségei vagyunk, természetünk. Nemhogy Istent hordozzuk, dehogy is. Természetünknél fogva Isten halálos ellenségei vagyunk. Ez az egész, én vagyok az Isten kultúra, testvérek, ez az egész arról árulkodik, hogy mennyire gonoszok vagyunk, és mennyire gyűlöljük az Istent. Nekünk meg kell vele békülni, és annyira döbbenetes, testvérek, hogy Isten azt mondja, én megbékültem irántatok már az én fiam véréért, most már ti is béküljetek meg velem az ő véréért, és térjetek én hozzám, mert én szeretlek benneteket. Nem bennetek vagyok, hanem fölöttetek vagyok. És amikor mi hozzátérünk, testvérek, akkor jön egy csoda, mert akkor valósul meg az, amit itt Pál apostol ír az efézusiakhoz, hogy az Úr Jézus hitáltal és általa Isten hitáltal a szívünkbe fog költözni. A hit, az ígébe kapaszkodó hit által közösségre jutunk, egy belső közösségre jutunk az Úrral. De nem úgy, hogy ő a lényünknek, hogy így mondjam, a részévé válik, a személyiségünknek a részévé válik, hanem a hit ragadja meg az ígét, és az ígében van velünk Jézus. Ott belül. És mehetünk akárhova. Mehetünk a kórházba, mehetünk a bódba, alhatunk, fölébredhetünk. Az ígébe vetett hit által van velünk Jézus. Mindig, testvérek. Hívőként is vigyázni kell arra, nehogy valaki véletlenül arra a gondolatra jusson, hogy magába kezdi el keresgélni Jézust, és azt gondolja, hogy az ő első gondolata az Jézus volt. Vagy az ő első indulata az Jézus volt. Vagy a lelkiismerete szava az Jézus szava. Nem, testvérek. Bennünk Jézus csak az ígék alakjában áll. Hogyha hiszem azt az ígét, hogy felment a magasságba, mit ránéztem itt egy, és bennem él ez az íge, akkor bennem él Jézus. Az ígében, az ígével, az íge által. Hitáltal van közösségünk vele, egy belső közösségünk, de nem a lényünknek a része. Ha nem hiszem az ígét, nincs vele közösségem. Ha nem hiszed el, hogy felment a magasságba, akkor nincs Jézussal a közösséged. Akkor de csak akkor van Jézussal valaki, amikor hiszi, hogy például felment a magasságba. Vagy hiszi, hogy megváltottalak. Ott van bennem az íge, akkor ott van Jézus is. Az íge Jézus. Mindig az íge Jézus. Nem egy másik hang. Egy másik érzés, egy másik hangulat. Nem. Az íge, mindig az íge, testvérek, ehhez ragaszkodjatok. Hol van Jézus? Hol van Isten? Ez volt a kérdésünk, amivel egy kicsit ma tipródtunk és küszködtünk itten. Hát láttuk, hogy a világban valahogy úgy elterjedt ez a gondolat, hogy Isten az emberbe van. És akkor a világ levonja lassan ennek a következtetéseit és konzekvenciáit. És ez szerint próbál élni. És látjuk, hogy hova jut. De mi ne erre hallgassunk, testvérek. Ne a világra hallgassunk. Maradjunk itt ennél az áldott régi könyvnél. Ugye? Amiből megismerjük a mi Istenünket, aki a mennyben van. A mi Istenünk a mennyben van, mondja a Zsoltár. A mi Istenünk a mennyben van. És onnan jön el hozzánk ebben, Jézusban és ebben. És ha ebbe hiszek, befogadom a szívembe hitáltal, akkor enyém az Úr. És amíg csak hiszek, amíg csak le nem teszem ezt, és el nem engedem, addig velem van. Nem keveredik össze az én lényemmel, mindig megőrzi azt, hogy ő Isten, ő Krisztus. Én meg ember vagyok, ő teremtő, én teremtmény. Soha nem tűnik el ez a különbség közte és köztem. De mégis egy szeretett közösség alakulhat ki vele, a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. És ez a csodálatos, testvérek. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezeket még jobban értsük, és tudjunk örvendezni Istennek, Krisztusunknak, megváltónak. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked azt, hogy a Bibliában úgy megvilágosítod előttünk a rejtett dolgokat. Köszönjük te néked azt, hogy a világ mond, amit mond, és látod, hogy mi sokszor hajlunk arra, amit a világ tanít és hirdet, és öntudatlanul is szinte átvesszük ezeket a hamis eszméket, gondolatokat. Köszönjük néked, hogy te kitakarítod ezeket a lelkünkből, és helyette adod az igazságot, a valóságot. Köszönjük néked, hogy mi imádhatunk téged, aki a világ fölötti Isten vagy, aki nem olvadtál bele a világba. Köszönjük Istenünk, hogy te eljöttél mégis ebbe a világba, Jézus Krisztusban, és előtte is megtaláltad, és utána is megtaláltad az útját, hogy kijelensd magad szavakban, írott formában mi nekünk. És köszönjük néked, hogy ezek által hirdeted nékünk a törvényt is, ami elítél minket, de az evangéliumot is, ami fölemel, ami megvigasztal. Ezáltal vonsz minket magadhoz, hogy a te imádóid legyünk, és közösségre jussunk veled. Köszönjük néked a hitet, hogyha hihetünk a Biblia szavaiban. Köszönjük néked, hogyha ezáltal már közösségünk van veled, és te, aki egykor az ellenségünk voltál, most már a miénk vagy, mint megváltó Urunk, és mi a tiéd lehetünk. Köszönjük néked ezt a csodát, Urunk, és kérünk, hogy segíts, hogy veled maradhassunk a hétköznapi életek forgatagában is. Segíts minket, Urunk, hogy a jövő héten is, minden napon az igét vegyük és forgassuk szívünkbe hitáltal, hogy veled lehessünk, veled járhassunk, bárhol is, bármi is történik velünk. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk magunkat életünkbe, de a halálunkba is, és az örökké valóságba is. Hiszük, hogy hozzád megyünk, és ott leszünk majd azon az új égen és új földön, amit te teremtesz. Köszönjük, hogy ott is te ott fogsz ragyogni, mindenek fölött, és nem fogsz belénk olvadni, de mi előtted állunk majd, és magasztalhatunk téged, mint teremtményeid. Köszönjük néked, hogy te nem istenekké teszel minket, hanem valódi emberekké. Segíts minket, hogy tudjunk benned bízni, tudjunk az ígében beléd kapaszkodni, az íge által beléd kapaszkodni. Kérünk téged arra, hogy tarts meg minket gyülekezetünkben, áld meg családjainkat, otthonainkat, légy a betegeinkkel. Kérünk téged az édesanyákért, hogy áld meg őket is ezen a napon, és segítsd őket, hogy rád figyelve tudják anyai feladataikat ellátni. Kérünk téged arra, hogy hordozz népünket, vond magadhoz minél több honfitársunk szívét. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg minket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Hirdetem azt, hogy jövő héten kedden bibliaórát tartunk, és csütörtökön pedig mennybe menetel ünnepe lesz. Már ennyire itt van a pünkösd. Tehát csütörtökön is lesz Isten tiszteletünk 18 órakor. Szeretettel hívunk erre az alkalomra is. Tehát a héten most két Isten tiszteletünk lesz, illetve egy biblióra és egy Isten tisztelet. Kedden és csütörtökön. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap, május 13-án délután 16 órakor lesz gyülekezetünkben az anyák napi délután. Megszoktuk már ezt. Szeretettel hívjuk az édesanyákat, nagymamákat, minden érdeklődő asszonytestvérünket, hölgyeket. Tehát jövő vasárnap 16 órakor itt a templomban lesz az anyáknapi ünnepség. De az édesanyáknak már most hadd kívánjak innen is áldott anyáknapját. Hirdetem még a jégkorszak táborunkat, június 24-től július 1-ig lesz Szokolyán, ez a gyerektáborunk, 8-tól 13 éves gyerekeknek, már föl kellett vinni egy kicsit a 30-ről 35-re a létszám határt, de fölvittük, és még lehet jelentkezni, de a héten lejár a határidő, úgyhogy aki szeretne még jönni, vagy küldeni valakit, vagy befizetni valakit, az tegye meg minél előbb. A héten zsófinál lehet 13 ezer forint előleg befizetésével ezt teljesíteni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.